kérünk téged, hogy áld meg számunkra a te ígédet, és ad nekünk felülről való világosságodat, hogy meg is érthessük azt, és tedd személyessé számunkra. Kérünk, hogy tedd számunkra is teljes te ígéretedet azzal, hogy a tieidnek ígérted meg, hogy nektek megadatott, hogy megértsétek az Isten országának titkait, attól, hogy valóban megérthessük, Urunk. Amen. Olvasom Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 7. fejezetéből. Az első verstől. Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből hazatérő Ábrahám elé ment és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de amiután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké. De nézzétek, milyen nagy ember ő, akinek Ábrahám a pátriárka tizedet adott a zsákmány legjobbából. Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot. Szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint. Ebben az esetben tehát saját testvéreiktől. Jó lehet, ők is Ábrahámtól származnak, de az, aki nem közülük származott, tizedet vett Ábrahámtól és megáldotta azt, aki az ígéretet kapta. Márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet. Itt halandó emberek szedik a tizedet, ott pedig az, akiről bizonságunk van, hogy él. És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, mert már jelen volt ősében, amikor Melkisédekkel találkozott. Most idáig olvasom az igét, mert majd a magyarázatban, ha elérkezek idáig, akkor folytatom tovább, mert hosszú az ige szakasz. Egy pillanatra szeretnék visszatérni a múlt alkalomra, amikor is a 6. fejezet végén már erről beszél az ige, hogy nagy bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Tehát ezért térek vissza erre, mert ez a bevezetése mindannak, amit a 7. fejezetben olvasunk és hallunk. Jézus örökké való főpap lett a Melkisédek rendje szerint, és ezt mi mai keresztények értelmezni is tudjuk, hiszen amikor az Úr a kereszten kimondta, hogy elvégeztetett, akkor a szentek szentjének kárpítja a tetejétől az aljáig ketté hasadt, és megnyílt az út a kegyelem királyi székéhez. Ez nagyon fontos megérteni, hogy a kárpit addig állt fent, amíg Jézus Krisztus be nem mutatta az áldozatot. Ez is arról beszél, hogy az állat áldozatok elégtelenek voltak. Mindaddig, amíg az ószövetségi istentisztelet rendszere működött, addig a szentek szentjét elválasztotta a kárpit, és oda csak a főpap egyszer egy évben az engesztelés nagy ünnepén mehetett be a bárányvérével. Tehát az előkép most Krisztusban valóságá válik, beteljesedik, és amikor ő kimondta, hogy az áldozat, ami valóban elégséges, akkor megszűnt tulajdonképpen a kárpit küldetése, hiszen a zsidó levél azt mondja, hogy az ő teste a kárpit, amin keresztül bemehetünk a szentélybe, a szentek szentjébe, a kegyelem királyi trónja elé. Ezt kell megérteni, hogy ebből indulunk ki, és lényegében az egész zsidó levélnek ez a központi üzenete, hogy az Ószövetség az csak Krisztusra vezérlő mesterünk, és amikor megérkezik ő, akkor teljesedik be az, ami egyáltalán másképp be nem teljesedett volna. Tudjuk, hogy amikor Isten elrendeli a megszabadított, Egyiptomból kiszabadított nép számára elrendeli a páskát, elrendeli a szent sátor felállítását, az Isten tiszteleteket, az áldozatokat, akkor elrendeli a főpapi szolgálatot, akkor mindezzel tulajdonképpen egy előképi jelleget ad, és az ígéretekre mutat előre, arra a főpapra, aki majd érkezni fog, és beteljesíti mindezt. Amikor Isten adja az Isten tiszteleti rendet, akkor Mózesnek mindent aszerint kell elkészítetnie, amint a mennyei látomásban Isten megmutat neki. Tehát mondja is az ige, hogy a földi sátor, a szentély, a jeruzsálemi templom csak a mennyeinek előképe. Majd erre még többször vissza fogunk térni, mert ez rendkívül fontos, hogy ne az előképi Isten tiszteleti rend legyen a végleges, hanem az új szövetség beteljesedhessen. Dánielnél ezt így olvassuk, hogy akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Tehát most gondoljunk bele, hogy miért mondja ezt Dánielnek az angyal. Azért, mert még nem teljesedett be. Mert az lehetetlen, hogy bakok és bikák vére eltörölje a bűnt, tehát a tökéletesség nem érkezett még meg. Nagyon fontos aztán, ha tovább lépünk, hogy valami egész furcsa dologra mutat most rá az ige. Én azon gondolkodtam, hogy nekem tökéletesen elég az új szövetségi kijelentés, hogy Isten fia, Jézus Krisztus az Atya küldötte. És ez nekem elég, és nem kell semmisféle más bizonyíték. És akkor hol a helye tulajdonképpen ebben az egész üdvtörténeti rendszerben Melkisedeknek? Mert erre rögtön rájöttem, hogy én nem tehetem félre azt, akiről az Isten igéje ilyen nagy nyomatékkal tesz bizonyságot, mint Melkisedekről. Hát akkor mit is kell tennem? Meg kell értenem, hogy mi is ennek az üdvtörténet igazságban a helye. Tehát így is mondhatnánk, hogy Melkisedeknek mi az a különleges küldetése, ami miatt többször előkerül az igébe, már az Ószövetségben, Ábrahámmal való találkozásában, a 110. Zsoltárban, amikor a Szentlélek által Dávid arról profétál, hogy a Messiás, a Krisztus, az a Melkisedek rendje szerint való főpap, sőt arról beszél, hogy az Isten megesküszik. Megesküszik arra, hogy ő a Melkisedek rendje szerint való főpap. Na itt van valami olyan titok, amit meg kellene érteni, és nem szabad félre tolni. Egyébként szeretném megjegyezni az Ószövetségről, hiszen Isten, amikor elkezdi azt az üdvösséget szerző munkáját, amelyet már a paradicsomban megígért, amár már ott a Messiásra utal, akkor meg kell érteni, hogy minden, ami megelőzi Krisztus megjelenését, az minden ő rámutat. Az Ószövetség ezért akkor lejárt, és félretehetjük az Ószövetséget, mint a Bibliának az első felét, semmiképpen. Hiszen mi hívők nagyon jól megérthettük, hogy ha nem lenne kezünkben az Ószövetség, akkor nem értenénk igazán az isteni üdv történet, valami egészen csodálatos volt, hát amit ő már a teremtés előtt, így olvassuk, hogy a teremtés előtt elhatározott. Tehát meg kell értenünk, hogy az Ószövetség egy, az Isten igéje csodálatos valami. Azt gondolom, hogy nem is találunk igazán jelzőket arra, ami megilletné az Ószövetséget, hiszen csak Jézusra kell hivatkoznunk, hogy felbonthatatlan, hogy egy ióta vagy egy vesző se vészel a törvényből. Tehát akkor Melkisédeknek is megvan az az Istentől rendelt szerepe, amit jó volna megértenünk. Tehát mit is olvastunk itt Melkisédekről? Azt olvassuk róla, hogy mert ez a Melkisédek Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti, igazság királya, aztán Sálem, vagyis békesség királya. És most itt van egy megdöbbentő mondat, sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. De miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké. De nézzétek, milyen nagy ember ő. Azon gondolkoztam, és azt gondolom minden Biblia olvasó ember számára meglepő, hogy valakiről a Biblia azt mondja, se apja, se anyja, se nemzetsége, se napjainak kezdete, se életének vége. Hát kiről mondhat ilyet a Biblia? Hát egy emberről mondhat ilyet, hogy nincs apja, anyja, nemzetsége, meg nincs az életének kezdete és vége. Ez egy emberről nem mondható el. Nagyon sok teológus, hívő teológus vallja, hogy Melkisedek, teofánia. Mit is jelent ez a teológiai kifejezés? Hogy isteni megjelenés. Tehát, hogy Melkisedek nem egy pogány király, aki Jeruzsálem trónján ül, hiszen egy pogány király nagyobb lehet Ábrahámnál, az ígéretek atyánál. Hát csak gondoljatok Jákobra. Jákob, aki Ábrahám unokája, megáldja a fáraót. És itt azt olvasjuk, hogy egyértelmű, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. Akkor Melkisedek egy pogány trónon ülő király, akármennyire is tiszteli az Istent, megállhatja az ígéretek örökését, Ábrahámot. Ábrahám pedig tizedet fizet annak, aki egy pogány, a jebosziak trónján ülő király. Hát ez elfogadhatatlan, és nem mondhatnánk egy pogány királyról, hogy nem, nincs nemzetsége, és nincs apja, anyja, és életének kezdete és vége. Ezeket nagyon komolyan kell venni, ezeket az itt leírt mondatokat. De hát akkor ki volt ő? Hát tudjuk, hogy amikor valami rendkívüli üdvtörténeti szempontból, most nagyon, nagyon szeretnék ennek nyomatékot adni, amikor Isten valami olyat tesz, amelyik az egész emberiség üdvösségének alapját érinti, akkor megjelenik a Krisztus. Gondoljatok, talán ez az első ilyen eset, amikor azt mondhatjuk, hogy itt a preexisztens Krisztus jelenik meg, és amikor Izsák születését bejelenti az Úr. Gondoljatok, megjelenik az Úr Mamré tölgyeseiben. Miért? Mert olyan nagy dolog, hogy olyan nagy dolog, hiszen Izsákban megy tovább az ígéret. És ha az ígéret gyermeke soha meg nem születhetett volna az isteni hatalom nélkül, így mondja Sára nevetésére, hogy van valami, ami lehetetlen az Úrnak. És amikor ő megjelenik az égő csipkebokorban, amikor megjelenik a hegyen a törvényadásban, ez mind a krisztusi megjelenés, az isteni megnyilatkozás abban az értelemben, hogy olyan üdvtörténeti pillanatokat jelent ez, ami rendkívüli. Én úgy értettem meg a magam számára, ahogy az Úr Jézus mondja a jelenések könyvében, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Minden vele kezdődik. Nem Ábrahámmal. Nem tudom, értitek-e, hogy itt van egy nagyon finom, de nagyon súlyos különbségtétel. Nem Ábrahámmal kezdődik a kegyelem és az ügytörténet, hanem Melkisédekkel. És ez a Melkisédek, ugye, ha jól értem, és én így hiszem, hogy így igaz, a megjelent Krisztus, akkor nyilvánvaló, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség egysége teljessé válik a Krisztusban. Hiszen a valóságos Krisztus, amikor majd testben megjelenik, mint ember, akkor beteljesedik az az isteni ígéret, ami a megváltásra, a messiás küldetésére, a Krisztus küldetésére vonatkozik. Tehát én így gondolom, és nem csak én gondolom így, hanem sokan mások is így gondolják, hogy hiszen egy Melkisédek rendje soha nem létezett. Melkisédek egyetlen ember. Akkor milyen rendről, vagy Melkisédek módján így fordítja az új fordítás. Tehát azt meg kell érteni, hogy olyat mond itt a zsidó keresztény testvéreinek az apostol, amire fel kell kapniuk a fejüket. Hiszen gondoljunk a János 8-ra, ahol a Jézussal vitatkozva a zsidók azt mondják, most már tudjuk, hogy samáriai vagy ördög van benned, mert azt merted mondani, hogy aki hisz te benned, annak örök élete van, az atyák meghaltak, Ábrahám is meghalt, kinek tartottál magadat, talán nagyobb vagy te atyánknál, Ábrahámnál? És akkor Jézus valami nagyon-nagyon megdöbbentő dolgot mond. Ábrahám, a ti atyátok újongott azon, hogy meglátja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki, 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot. Jézus így felelt nekik, bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Erre köveket ragadtak. Tehát vannak olyan dolgok, a zsidó ember, most itt az ószövetségi zsidó hívőre gondolok, ami elviselhetetlen számukra. Elviselhetetlen számukra, hogy valaki nagyobb Ábrahámnál, Mózesnél. Na de hát akkor a Krisztus hitük hol tart? Miért nem akarják megérteni? És milyen jó, hogyha mi megértjük, hogy mennyivel nagyobb Krisztus. És akkor azt mondja, hogy látjátok, milyen nagy ember ő, már mint Melkisédek. És az Isten ígérete. És aztán látom azt, mert az Isten lelke vezeti Pál apostolt, és látom azt, hogy azokat a pontokat érinti, és most újra hangsúlyozom a Szentlélek által, azokat a pontokat érinti, amit egy zsidó ember nem kérdőjelezhet meg. Most tovább olvasom. Ha tehát tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap támad, aki nem Áron rendje szerint való. Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Ugyanis, akiről ez elhangzik, más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgálhat az oltárnál. Mert ismeretes, hogy a mi urunk Júdából támadt, de ebből a törzsből származó papokról semmit nem mondott Mózes. És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan támad más pap, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökké való élet ereje szerint. A bizonságtétel így szól, te pap vagy örökké a Melkisédek rendje szerint. Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtelen és használhatatlan, mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk Istenhez. Azután Jézus nem eskü nélkül lett főpappá, azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká, hanem annak esküjével, aki így szólt hozzá, megesküdött az Úr, és nem bánja meg, pap vagy te örökké. Ezért ő jobb szövetségnek lett kezesévé. És megint megállok, és szeretném újra emlékeztetni a testvéreket, hogy mit is mondtam az előbb, hogy Pál megragadja azokat a pontokat, amelyek egyrészt rettenetes botrány egy zsidó ember számára, másrészt megkerülhetetlen igazság. Hogy a törvény nem tökéletes? Filó, akit én így nevezek, hogy törvényfilozófus, ezt a kifejezést én akasztom rá, mert tulajdonképpen filozófiai elméletet csinált a törvényből ez a zsidó alexandriai írástudó és bölcsember, aki Krisztus kortársa volt, és azt írja a törvényről, hogy a törvény tökéletes, és hogy a törvény által van üdvösség. Tessék ebbe belegondolni. Itt valami óriási ellentmondást fejt ki Pál apostol, hogy a törvény nem tökéletes. Hát ez egy óriási botrány a zsidó embernek, akivel megtanították tévesen, mert félretették a messiási hitüket, félretéve a messiási hitet, a törvényt tették messiássá. Értitek, hogy mi mindenből antikrisztus csinálhatunk, a legszentebb dolgokból is, ha a Krisztus helyére tesszük. A szombatból, a törvényből, mindenből, a cselekedeteinkből való üdvösség az antikrisztusi gondolat. Tehát ezek a gondolatokat félresütje, nem tökéletes. Mit mond Pál a római levélben, hogy mire való a törvény? Hát a bűn felismerésére adatott. Nem ő a megváltó, nem a törvény a megváltó. Persze a törvény nem töröltetik el, a törvény szent és jó, senki félre ne értsen engem. A törvény szent és jó, mondja Pál apostol, és ez a jó lett az ítéletem, mert igen, mert a test erőtelensége miatt tökéletlen a törvény. Nem önmagában tökéletlen a törvény, hanem az erőtelenség miatt is szükségünk van megváltóra, és majd a végén látni fogjuk, hogy mennyire szükségünk van a megváltóra. És tehát itt Pál óriási botrányt kavar, és az Isten tisztelet a főpap. Hát tessék meghallgatni, hogy mit mond egy ókori zsidó a főpapról, az Isten tiszteletekről. Most azért szeretném, hogy egy kicsit megértsük, hogy miért is van szükség a zsidó levélnek. Ez úgy tűnik számunkra ilyen rigorózus, szinte rabbinista magyarázatára. Azért van szükség, mert egyébként a hívő zsidó ember nem értette meg a dolgokat. Meg kellett magyaráznia, de jó, ha mi is megértjük. Tehát hallgassuk csak, mit mond a Hadas Arisztheasz leveléből idézek a 99. szakaszt. A szertartásos ruhát képviselő főpap látványa olyan rettenetet és megdöbbenést kelt, hogy az ember azt gondolná, hogy egy másik világba csöppent. És meggyőződésem, hogy bárki, aki megtekinti mindazt, amiről beszéltem, megrökönyödik, és kimondhatatlan ámulatba esik lelkében, megindulva a szentségtől, amelyet ott a legkisebb részlet is áraszt. Tessenek megérteni, hogy a zsidó főpapság, az, még ha a főpapban megbotránkoztak is a zsidó hívők, egyes főpapokban, maga a főpapság az valami számukra ilyen isteni jelleget öltött, és látjuk, hogy ilyen mély, misztikusi, vallási üzenete volt mindennek. Hogy lehetne ezt félretenni? Gondoljatok bele. A törvényről, amiről azt tanítják, hogy szent, jó és tökéletes, és általa van az üdvösség, mert aki megtartja a törvényt, az üdvözül. A főpap, aki közben járó, aki bemutatja az áldozatot, aki a népünket bemehet a szentek szentjére, aki a süvegén egyedül viselheti az Isten nevét, aki a szíve fölött ott hordja a 12 törzs jelképét. Hát hogy lehet ezt félretenni? Lehetetlen. És akkor arra gondolnak, hogy a kettőt együtt kellene megtartani, a régit és az újat. Ebben a feszültségben jön a következő, amiről az apostol nagyon jól gondolja, na ennek egyetlen zsidó sem tud ellentmondani. Ennek egyetlen hívő keresztény sem tud ellentmondani, ha egyszer az Isten megesküszik valamire. Arra ember már nem mondhat semmit. És ezt állítja szembe, hogy a zsidó papság elrendelésekor az Isten nem esküdött meg, hogy egy örökké való rendet teremtettem az Ároni papsággal. Erre nem tett Isten esküt. De amikor a Melkisédek rendje szerint papságról beszél, akkor így olvasjuk, hogy megesküdött, és nem bánja meg, hogy pap vagy te örökké a Melkisédek rendje szerint, olvasjuk a 110. Zsoltárban. Amit különleges abban az értelemben is, hogy pont Dávid, aki talán Mózes és Ábrahám után legjobban tiszteltek a zsidók, pont ő mutat rá erre az igazságra, hogy az Isten megesküdött. És gondoljatok Krisztus esküvésére, mert neki is megvolt a maga esküvési formulája. Ő azt mondta, ámen, ámen, ha valami olyat akart mondani az Úr Jézus, ami mennyei kijelentés a mi üdvösségünkre, akkor azt mondta, bizony, bizony mondom néktek. Amen, amen, megesküdött, hogy amit mond, az megváltoztathatatlan örök igazság. Na, ennek nem mondhatott ellen egy zsidó ember se, hogy ha az Isten megesküdött. És ez egy olyan döntő érv, azt gondolom minden hívő ember, minden Biblia tisztelő ember számára, legyen az Ószövetségi vagy Újszövetségi, aminek nem lehet ellent mondani. Megesküdött. Tehát Jézus Krisztus azt üzeni a zsidó hívő, most már keresztény hívő testvéreinek azt üzeni, látjátok, ő az igazi főpap, aki esküvés által lett, igaz, hogy nem a lévi törzséből, igaz, hogy Júda törzséből való, de mégis. Mert nagyon érdekes, ám, ugye pár biblia órával ezelőtt szó volt Saul király ostobaságáról, aki vette a bátorságot, aki Benjamin törzséből való volt, és bemutatta az áldozatot. És azt mondja neki Sámuel proféta, hogy ostobaságot követtél, hát most veszítetted el végleg a királyságodat. És látunk még a Bibliában egy hasonló esetet, amikor Úzia király, aki Krisztus előtt 790 és 753 között volt király Izraelben, és azt olvasok róla, hogy Istennek tetsző módon volt király, Dávidhoz hasonlóan, óriási katonai sikereket ér el, és a sikerei csúcsán, hát ahogy nagyon sokszor a sikerember szíve felfúvalkodik, bemegy az Isten templomába, és illat áldozatot akar bemutatni. Akkor bemegy Azaria főpap, és vele 80 erős pap, és ki akarja küzdeni a papot, és azt mondják, hogy nem. A papok szenteltettek fel arra, hogy áldozatot mutassanak be. És teljesen igaza van a főpapnak. És felbőszül Úzia, és akkor látják a papok megdöbbenve, hogy poklos lett Úzia. Megjelenik homlokán a poklosság jele. És tudjuk, egész haláláig elkülönülve kell élni Úziának. Milyen rettenetes megszegni az Isten parancsát, egy ószövetségi törvényt. Én nekem mindig annyira megragadó az ószövetségbe is a szentség. Az Isten iránti mélységes hódulat és félelem, szent félelem. Csak gondoljunk arra, amikor retteg a nép, megrendül az egész hegy és fürtben áll, mert leszállt a hegyre az Isten, és azt mondja, hogy még az állatot is meg kell ölni, ha megérinti a hegyet. Senki nem érintheti meg, csak Mózes mehet fel a hegyre, majd aztán Áron is. De hát ennek is nagyon mély üzenete van, a szentség. Teológiai katasztrófa az, amiben a mai modern ember él. Még egyszer mondom, én úgy látom, ez a legnagyobb teológiai katasztrófa, amiben a mai modern ember van, szentségtelen. Nem féli az Istent, nincs a szívébe Isten félelem. Ezért beszél bolondokat, ezért nem érti meg a bűn mélysége súlyát, az Isten szentségét nem ismerik. De hát akkor, ha csak a papok, ha csak az ószövetségi papok, akkor eljön a pillanat, amikor lejár az ideje. Ami nem volt tökéletes, felváltja a tökéletes. És ehhez a pillanathoz érkezünk most el az igényben, mert megesküdött az Úr, nem bánja meg, te pap vagy örökké. A mulandó papságot leváltja az örökké való papság. Az evilági papságot, az evilági szentét, ami csak előképe a mennyeinek, leváltja a valóságos, mert így mondja, hogy Jézus a valóságos szentébe, a mennybe ment be. Ezért az ő papsága tökéletes. És most olvasom tovább, ezért ő jobb szövetségnek lett kezesévé. Ugye értitek? A jobb szövetség, az új szövetség, a Krisztus vérén kötött szövetség, ez a jobb szövetségnek a kezese. És azok többen lettek papok, amivel a halál nem engedte őket szolgálatban maradni, ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházt, hatatlanul viseli a papságot. Tehát nem lehet átruházni a papságot másra. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék, vagy a Károly szerint közben járjon értünk. Mert ilyen pap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtelen, aki a bűnösöktől elkülönített, aki magasabbra jutott az egeknél. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be áldozatot, aztán a nép bűneiért. Ugyanis ez egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtelen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni esküigéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Leváltotta az előképet a tökéletes. Azzal a képpel szeretném érzékeltetni, mondjuk két dologgal. Egyrészt van József Attilának egy verse, amiben kifejezi a képszerűség meseszerű voltát, amely nem valóságos. Azt írja, nem volna szép, ha égre kelne az égi folyó csillaga. Azért az ószövetségi papság persze ennél sokkal több volt. Annak mindennek gyarlósága és előképi jellege ellenére más volt. Miért? Azért, mert Isten rendelt el, mert ő elfogadta, de elvárta a hívő zsidó embertől, az izraelita embertől, hogy lássa mögötte az eljövendő Krisztust, hiszen az egész Ószövetség Krisztusra mutat. És amikor ő eljön, akkor eltöröltetik. És ugye előbb már szó volt arról, hogy ha a papság megváltozik, akkor megváltozik a törvény. Új törvény lépett életbe, az új szövetség, a Krisztus törvénye, az örök élet. És ő átruházhatatlanul viseli a papságot. Egy másik példa az talán sokkal jobb. Amikor a vőlegény képet küld a mennyasszonyának, és aztán sokáig nem találkoznak. Gondolom, a mennyasszony számára milyen sokat jelent ez a kép. Gondolom, nap mint nap előveszi, talán meg is csókolgatja, de amikor megérkezik a vőlegény, botrány volna, ha azután is a képet csókolgatná, és az lenne a középpontban, nem pedig a valóságos vőlegény. Megérkezik a vőlegény, ezért üdvözíteni tudja, mert átruházhatatlanul viseli a papságot, ezért üdvözíteni tudja örökré azokat, akik általa járulnak Istenhez. Isten nem fogad többé. Eltörli az állatáldozatot. Eltörli a templomot is, mert nem értették meg, hogy jobban megérthessék, 2000 év óta nincs állatáldozatot bemutató templom. Már ezt elmondtam többször a testvéreknek, talán emlékeznek is rá, mint egy 20 éve olvastam, és nagyon megrendített, hogy egy jeruzsálemi rabbi azt írta az írásában, hogy mi zsidók nagy bajba vagyunk, mert az Isten nem bocsát meg nekünk, mert nem tudjuk bemutatni a bűneinkért az áldozatot, mert nincs hol bemutatni az áldozatot. Amikor én ezt elolvastam, hát meg voltam rendülve, és egyszerűen egy olyan fájdalmat éreztem, és úgy bele kiáltottam volna, hogy hát ember, hát az Isten báránya, megáldoztatott. Már nincs szükség a te kis bárányodra. Az Isten báránya megáldoztatott. És nem értik, és azt mondja Pál, hogy csak a Krisztusban tűnik el a lepel. Ilyen főpap illet hozzánk. Milyen? Azt mondja, szent, ártatlan, szeplőtelen, aki a bűnösöktől elkülönített. De ne értsük félre, itt nem arról van szó, hogy mi ilyen különlegesek vagyunk, hogy mi hozzánk ilyen különleges főpap illet. Hát aki így érti, az tökéletesen félreért, hiszen pont az ellenkezője igaz. Olyan mélyen elveszettek vagyunk, olyan mélyen a kárhozatban vagyunk, olyan mélyen az Isten ítélete alatt vagyunk, hogy csak egy ilyen főpap volt elég. Ezért minden más nem elég. Most gondoljatok bele, hogy ugye mennyire aktuális, az ember azt gondolná, ó, hát ez igen, az izraelitáknak szól, hát igen, meg is érthetjük, hogy nem tudtak lemondani arról a csodálatos istentiszteleti rendszerről, nagyon szerették volna párhuzamosan gyakorolni a kettőt, de hát aztán, ha megnézzük, hova jutottak a gyülekezetek. 200-300 év múlva visszalopták mindezeket a keresztény gyülekezetek. Olyan templomokat alakítottak ki, amelyek a zsidó templomra volt hasonló. Meg volt ott is a szentély, sőt a keleti templomokban még ott van, mondhatnánk a kárpit is, amit ők ugye egy ikonosztáziának neveznek, ugye szentképekkel tele falnak, ami mögött ott van a szentély, ahova csak a papság járulhat. És a papság hozza ki a szentélyből az a misén újra és újra bemutatott áldozatot. Rettenetes tévedésről van itt szó. A papságnak egy különleges szerepet szántak. Micsoda tévedés! A római főpap, a római püspök átvette a Róma pogány püspökét, vagy pogány főpapjának a címét, hogy Pontifex Maximus. Ugye, aki hidat ver az Isten és az ember között, aki közben járul. És erre mit mond Pál apostol? Mert egy az Isten, egy a közben járó, és Isten és az emberek között az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért. És amikor a katolikus egyház áldozó papságról beszél, és a misén újra és újra bemutatják az áldozatot, félreértik. Nem értik meg, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ilyen főpap illet hozzánk, aki elkülönített, szentséges, valaki, aki egyetlen, aki a mennyből szállt alá, aki egyetlen a Melchizedek rendje szerint való főpap örökké, Isten esküvése alapján neki nincs szüksége áldozatra, mert szent, ártatlan, szeplőtlen bárány. Ezt kell megérteni minden Minden olyan embernek, aki szeretne Isten közelébe kerülni, így itt azt olvassuk, hogy így kerülhetünk Isten közelébe. Ketté hasadt a kárpit, amikor elvégeztetett. És most ha valaki azt gondolja, hogy boldog-boldogtalan bemehet a szentek szentjébe, és odajárulhat a kegyelem királyi székhez, nem ilyen egyszerű. Csak az, ki meghódol a főpap és király előtt, aki leborul előtte, aki kéri a bocsánatot, ugye, ahogy a Filippi levélben olvassuk, hogy minden tér meghajol, mennyeké, földieké, föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére önmagát áldozta. És ez elég. És ezért én talán nem is így fogalmaznám, hogy ilyen illet, hogy ilyen főpap illet hozzánk, hanem így mondanám, hogy csak egy ilyen tökéletes főpap elég az én tökéletlenségem megváltására, és csak ilyen közben járó elég, aki az Atya jobbján ül, és esedezik értünk, csak ilyen főpap, aki áthatolt az egeken. És ezért olyan csodálatos a mi Urunk, és Melchizedek. Csak ugye a Melchizedek, én úgy gondolom, hogy tehát nem Ábrahámmal kezdődik. Ábrahám megáldja Melchizedek. Ábrahám a Krisztustól megáldott ember. És ezért tölthette be Izrael Ábrahám utódjai 2000 éven át az Isten népének kiválasztott szerepét, hogy megszülethessen a Krisztus, testé lehessen az ige, hogy bemutathassa az áldozatot, hogy teljesen üdvözülhessünk. És nem lehet eléggé dicsőíteni az Urat, hálát adni a mennyei Atyának, hogy képes volt értünk bűnösökért oda áldozni egy szült fiát. Urunk, áldunk és magasztalunk ezért a kegyelemért, bocsáss meg, amikor sokszor fel sem tudjuk fogni a te áldozatodnak azt a mérhetetlen hatalmát, amely egyedül elégséges ahhoz, hogy eltörölje az én bűneimet. Hadd legyen ezért tiéd a dicsőség és a hála. Amen.